Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik ezen a gyönyörű vasárnapi délutánon úgy döntöttek, hogy részt vennének egy kis közös gondolkozáson a magyar kultúráról. A magyar kultúráról a múltban, a jelenben és a jövőben, hiszen a mai előadásomnak azt a címet adtam, hogy a magyar kultúra tegnap, ma és holnap. Hallgatóim, mielőtt erről elkezdenék beszélni, nyilvánvalóan két fogalmat tisztázni kell. Egyrészt az, hogy milyen értelemben használom ezt a kifejezést, hogy kultúra. Másik pedig az, hogy mi az, hogy magyar kultúra. Mit jelent ez a jelző szerkezet a valóságban? Nos, a lexikonok százféleképpen határozzák meg a kultúrát, tehát nyilvánvalóan, ha megengedik, akkor nem fogom mindegyiket idézni. Azt azonban, amit a magas kultúrára írnak, az szinte teljesen egyértelmű és egybehangzó, amelyik így szól, hogy egy adott emberi közösség minden kincsének összessége, vagyis ez a kultúra. Egy adott emberi közösség minden kincsének közössége. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a kultúráról én magam is kiterjesztő értelemben fogok beszélni. Tehát egy nemzetnek, így a magyar nemzetnek is nem csak irodalmi kultúrája van, nem csak művészeti kultúrája van, de van étkezési kultúrája, öltözködési kultúrája, és még száz mindent lehetne mondani, hogy miféle kultúrák léteznek. Ilyen értelemben, tehát kiterjesztő módon fogom használni ezt a kifejezést, hogy kultúra. A másik, amiről beszélnünk kell, hogy mi az, hogy magyar kultúra. Van-e a kultúrának olyan jellegzetessége, amelyről azt lehet mondani, hogy az egyik német kultúra, a másik magyar kultúra, harmadik francia, és még lehet sorolni. Természetesen igen, azokat a nemzeti jellegzetességeket, amelyek a kultúra általánosságán kívül meghatározhatók, azt nevezzük magyar kultúrának. Vagyis mindazon ismeretek összessége, amelyik meghatározza egy adott nemzet társadalma számára, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a hasznos, mi a haszontalan, vagyis ad egy morális eligazítást is, ad egy morális koordináta rendszert is azon nemzet számára. Ezt jelenti a nemzeti kultúra, vagy másképpen magyar kultúra. Az előadásom nyilvánvalóan három részből fog állni, az első rész a múltról szól. Hallgatói, mi volt a nemzeti kultúra a múltban? A nemzeti kultúra a magyarság bevehetetlen vára volt, mely a nyelvünk szikla alapjaira épült. És ezt rögtön magyaráznom kell. A múlt arra tanít bennünket, és egy kicsit gondolkozzanak most, vagy a saját szemük előtt jelenjen meg lélekben az 1100 éves Magyarország állandóan változó térképe. És akkor látni fogják azt, hogy mi minden történt ezzel az országgal, hol voltunk akkorák, mint amekkorák szeretnénk lenni mindig is, tehát a történelmi Nagy Magyarország. Aztán hogyan telnek le évszázadok, amikor egy része eltűnik az országnak. Aztán hogyan telnek megint évtizedek, évszázadok, amikor ezek a részek visszakerülnek az országhoz. Aztán gondoljanak a török hódoltság idejére, amikor 1541 után úgy néz ki Magyarország térkép, hogy a közepe ki van hasítva, mert ez a török birodalom része önállóvá válik, és a magyar királyságtól politikailag is függetlenné váló Erdély, illetve egy felső keskeny sáv, a felvidék, a mai felvidék sávja, amekkorára összeszorul a magyar királyság. És hogyha most tovább folytatnánk ezt a fajta vizsgálódást lélekben és képzeletben, akkor látnánk, hogy hányszor és hányféleképpen változik történelmi koronként a történelmi Magyarország térképe. De itt az első üzenet. Politikailag lehet egy nemzetet szétszaggatni, lehet megszállni, elfoglalni, azonban ameddig kultúrájában él, addig a kultúrája összetartja. Ma 2013 magyar valóságában egy pici kis töppedék Magyarország van, ezt úgy hívjuk, hogy maradék Magyarország. De ugye önök is, és gondolom mindannyian, akik itt vagyunk, örömmel és boldogan, bár kissé fájó szívvel mennek el Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, szűkebben vetten Székelyföldre vagy a Párciumba, mennek el Délvidékre, vagy akár az Őrvidékre is, hiszen ha oda mennek, azért mennek oda, mert a magyar múlttal szeretnének találkozni épületek, kövek, szobrok, műalkotások tekintetében, és az ott élő magyar emberekkel szeretnének találkozni, akikkel összeköti önöket, bennünket a nyelv és a közös kultúra. Meddig is él egy nemzet? Kazinczy nem véletlenül mondja, a herderi nemzet halál jóslata miatt mondja ezt, hiszen Herder még a 18. század végén ír egy nagy négykötetes filozófiai művet, amelynek az egyik, a harmadik kötetében egy fél mondat erejéig emlékezik a magyarokról. Az a rész nem is a magyarokról szól, hanem aztán lám a magyarok is, a nagy nyelvek közé, nagy népek közé épelt magyaroknak is évszázak múltán már a nyelvét sem lehet majd fölfedezni. Mondja Herder, ennyi a herderi jóslat, ez az egy mondat, schluss, nem több. De a múlt nagyjai, Kölcsey, Vörösmarty és a többiek olvasván ezt a herderi mondatot, mert hogy művelt emberek voltak és olvasták németül Herder természetesen, abban a pillanatban azt mondják, hogy itt tenni kell valamit, mert ha a magyarság nyelve nem modernizálódik, nem fejlődik, nem lesz élet és versenyképes, akkor a magyarság maga fog eltűnni. Ilyen értelemben igaz tehát, hogy a nemzeti kultúra a magyarság bevehetetlen vára volt, mert annak ellenére, hogy a történelmünkben ezerféle dolog történt, mégis a nyelvi és a kulturális közösség megtartott bennünket a Kárpát-medencén belül. És ez bizony a nyelv sziklájáról épült. Hát hallgatóim, rögtön következzék egy döbbenetes kísérlet. Gimnáziumban és egyetemen is megcsináltam. Megkérdeztem január 21-én a hallgatóimat, hogy tudják, hogy mikor van a Magyar Kultúra Napja. A középiskolai osztályból senki se tudta. 2013 Magyarország. Az volt a kérdés, mikor van a Magyar Kultúra Napja. Aztán az egyetemi csoport, ahol 3 ember tudta, de ebből egy nem tudta, hogy miért van akkor a Magyar Kultúra Napja. Mindösszesen 2 tudta, hogy 1989 óta azért ünnepeljük január 22-én, hiszen ezért kérdeztem meg január 21-én a Magyar Kultúra Napját. Azért ünnepeljük január 22-én, mert 1823-ban ezen a napon, január 22-én írta délután, valamikor délután 4 óra tájban a saját maga elmesélése szerint Kölcsey Ferenc alá himnuszt, ekkor készült el a magyar himnusz. És a magyar himnusz születésének napja azóta a Magyar Kultúra Napja. Hallgatóim, de képzeljenek egy olyan Magyarországot, ahol 2013-ban nem szakmunkásokat kérdeztem meg, nem szakközépiskolásokat, nem csőlakókat, írástudatlanokat, gimnazistákat és egyetemistákat. Azt sem tudták megmondani, hogy mikor van a Magyar Kultúra Napja, és mindösszesen 2 ember tudta, aki mikor van és hogy miért van akkor, amikor van. Nos, igen, ez döbbenet, hogy mi is történik a magyar kultúrával. Pedig az a nap, amikor a Magyar Kultúra Napját 1823. január 22-én miatt erre napra tettük, ez egy fantasztikus napja az egész magyar kultúrtörténetnek. Egy napos éppen az a csecsemő, aki később majd évtizedekkel megírja minden idők legnagyobb magyar drámáját, az ember tragédiáját. Mert hogy Madách Imre 1823. január 21-én születik. És mindösszesen 22 napos az a csecsemő, aki talán az egész magyar irodalom legnagyobb alakja lesz, és aki olyan gyönge, hogy amikor megszületik, még aznap éjszaka megkeresztelik, mert hogy attól félnek, hogy nem fogja megélni a reggelt. A keresztségben a Sándor nevet kapja, ő a Petőfi Sándor. És éppen 6 éve vagyunk túl azon, hogy Kölcsey a Lasztóci leveleket megírván kilép a szabadkőművesektől, és elkezd gondolkozni azon, hogy hogyan kellene magyar kultúrát teremteni. És pont ezen a napon, január 22-én történik meg, hogy Vörösmarty Mihály, az akkor 23 éves fiatalember egy levélben leírja, hogy arra gondol, hogy végre elkezdi azt a művet, amellyel a magyar kultúrát akar teremteni, nem is akármilyet, hiszen ekkor már többen arra gondolnak, hogy csak ő lehet az, aki megírja a magyarság hiányzó eredet eposzát, és 2 év múlva meg is születik ez a mű, melynek az Alánfutása címet adja. Fantasztikus nap ez, és fantasztikus korszak, mert figyeljék meg, mi történik majd 1825 és 1847 között, egy hatalmas emelkedés. Egy fontos mondat következik. Nincs társadalmi emelkedés virágzó kultúra nélkül. Föl lehet emelni a gazdaságot. 5 év alatt rendbe lehet hozni. Láttuk 98 és 2002 között a példát, a magyar gazdaságot rendbe hozták, mi lettünk az éltanulója az akkor még 10 csak várományos Európai Uniós országnak, hiszen mi csak 2004-ben léptünk be a többiekkel együtt. Rendbe lehetett hozni gazdaságilag, föl lehetett futtatni egy pártot, bármelyik pártot föl lehet futtatni, figyeljék meg, 1 év alatt, 2 év alatt. Jönnek a semmiből, aztán esetleg 20 év múlva semmibe vésznek, 1-2 év elég hozzá, és fölívelés van. Nem így van azonban a társadalom virágzásával. Egy nemzetet virágzóvá, fejlődővé, emelkedővé tenni csak virágzó kultúrával lehet. Megőrzött és virágzó kultúrával. Hogy ez mennyire így van, kérem szépen, a kultúra, és egyben a magyar kultúrára ez mindig százszorosan igaz, a magyar kultúra mindig is történelmünk folyamán megmaradásunk záloga volt. Ugyanis azt lehet észrevenni, hogy a kultúra válsága az mindig hol előrejelzi a társadalom válságát, hol pedig előidézi a társadalmi válságot. De még senki nem látott olyat, hogy egy nemzet, amelyiknek a kultúrája válságban van, vagyis vagy elhagyatják vele, vagy maga elhagyja egyik rosszabb, mint a másik, az képes emelkedő nemzetté lenni. Pont az ellenkezőjét látjuk. Hallgatóim, a szemünk előtt történt a 20. században, amikor kicsi népektől elvették a kultúrájukat, elvették a nyelvüket, és ezek a kicsi népek eltűntek. Soha nem fogom elfelejteni, még főiskolás koromban, Pécset jártam főiskolásan, Debrecenbe egyetemre, főiskolás koromban a finnugor nyelvészet tanárom mondta el, hogy hogyan tűnt el a ganaszán nyelv. Pontosabban a ganaszán nép. Benne volt a nyelvi kurzusunkban, hogy az 1960-as években élt az utolsó ganaszán, Klavdia Plotnikovának hívták. Egy, azaz egy ember beszélte már csak a ganaszán nyelvet. Az akkori Szovjet Tudományos Akadémia emberei rárepültek, és Klavdia Plotnikovát reggeltől estig beszéltették. Az ő, ami mesét tudott, meg amit kitalált, gondolom, de ez most lényegtelen. Egy a lényeg, hogy megpróbálták fölgyűjteni a ganaszán nép kultúráját. Mert hogy a kultúra a nyelven keresztül él döntően, és miután már csak Klavdia Plotnikova beszélt ganaszánul, ezért a 24. óra 60. percének, 60. másodpercében talán valakinek eszébe jutott, hogy ne tűnjön el a ganaszán kultúra teljesen. Amelyik addig nem írott kultúra volt, pedig ez egy több mint 4000 évig élő nép volt. Nos igen, a kultúra válsága az minden válsággal összefügg. Nézzük a magyar példát. Hallgatóim, azt mondtam, hogy a kultúra, a magyar kultúra megmaradás záloga volt mindig. Talán nemzeti történelmünk első nagy kataklizmája 1526-ban ér bennünket a Mohácsi vésszel. Nem azért, mintha a törökök utána nem vonultak volna ki, és az igazi baj 1529 után történt volna meg, hanem azért, mert 1526 a Mohácsi vész már bizonyította, hogy a magyarság végzetesen ketté szakadt politikailag, és képtelen lesz katonailag megvédeni magát a törökkel szemben. Ennek következménye lett aztán 29, majd 1541 az ország tényleges háromrészre szakadása, és a török 150 éves uralmának kezdete, amely majd 1699-ben a karlócai békével fejeződik be. Hallgatóim, figyeljenek, mit csinál a magyarság 1526 után. Egy nemzet, amelyik végzetesen ketté szakad, politikailag, hatalmilag, stb. Egy nemzet, amelyet elfoglal egy idegen hatalom, egy nemzet, amelynek nincs már lehetősége katonailag megvédeni magát, vagy a saját nemzeti identitását és függetlenségét, egyetlen eszköz marad a kezében, és ez a kultúra. 1529-től kezdve, a mezőtúri kollégium megépítésétől kezdve, 20 év alatt egy óriási kollégiumi hálózat jön létre. Megépül Mezőtúr, megépül Sárospatak, megépül Pápa, megépül Debrecen, megépül Kolozsvár, megépül Marosvásárhely, hogy így az egészet behálázzuk Nyugat-Magyarországtól egészen le Székelyföldig, Marosvásárhelyig. Hallgatóim, más lehetőségünk nincs, hát iskolacentrumokat hozunk létre. És ezekben az iskolacentrumokban nevelődik föl azon magyar értelmiség, amelyik képes lesz valamire. Semmi többre, de ez a semmi több, ez a minden. A magyar kultúra megőrzésére. Vagyis arra, hogy kiművelt fők kerülnek ki onnan, akik majd magyar nyelven fognak új szövetséget fordítani, aztán magyar nyelven fognak Bibliát fordítani, aztán magyar nyelven hoznak léte irodalmi és tudományos műveket, és most Szilveszter Jánostól, Károli Gáspáron keresztül, Szent Simonár Alberten keresztül mondhatom az összes többi nagyot, miközben török megszállás alatt áll az ország, miközben esély sincs az európai politikai helyzet miatt arra, hogy egyszer majd a nemzeti függetlenség a történelmi Magyarország tekintetében helyreáll, évtizedek telnek el, másfél év század fog eltelni, és a magyarság nem pusztul el. Százezer számra viszik 150 év alatt ki az országból a fiataljainkat, janicsárokat csinálnak belőlük, meg rabszolgát, meg stb. Az ország egyharmada kipusztul, ami azonban marad, abban kultúra fejlődik. És a magyar kultúra fejlődése annyit jelent, a tovább élése annyit jelent, hogy a magyar nemzetet nem lehet megsemmisíteni ebben az időben. Hallgatóim, de hát gondoljanak a legnagyobb szörnyű kataklizmánkra, Trianonra, 1920. június 4-ére. Amikor elvész az ország területének több mint kétharmada, a lakosságának 60%-a, és most nem fogom fölcsönülni, mert mindenki tudja az adatokat. De miközben az ország úgy néz ki, hogy katonailag védhetetlen, a határai védhetetlenek, gazdaságilag halálra van ítélve, azt várják, hogy 3-4 éven belül Magyarország megszűnik, hiszen ez egy gyakorlatilag életképtelen államalakulat, ami maradt Magyarországból. Jön valaki, és ez a valaki Klebelsberg Kuno, aki azt mondja Vitéz nagybányai Horthy Miklósnak, hogy most minden pénzt a magyar kultúrába és az iskola rendszerbe kell fektetni. Képzeljenek egy országot, ahol hadisarcot kell fizetni, ahol vagy vágányokat kellene építeni, mert a vasutat is tönkretették természetesen, úgy húzódnak a határok a vasútvonalak mentén, elcsatolják azt is, elcsatolják a nyersanyagunkat, szóval mindent, ami létezik. Ezer felé kéne a pénz. És akkor Klebelsberg meggyőzi Horthy Miklós, hogy semmink nem maradt, egyetlen dolgunk maradt itt a Kárpát-medencében, mégpedig ha a szellemi fölényünket tartósá tesszük, ha a kultúr fölényünket érvényesíteni tudjuk. És kérem, a magyarság tökéletesen kiszolgáltatott helyzetében erre a nyomorúságra kultúrával válaszol. Soha nem látott kulturális virágzás kezdődik Magyarországon. Köztudott tény, hogy Bethlen kormánya idején és Klebelsberg kultuszminisztersége idején 10 év alatt 5000 új általános iskolai tanterem, tanítólakás épül. Átszervezik az egész magyar köz- és felsőoktatást. Klebelsberg javaslatára hazahozzák a határon túli egyetemek szellemi potenciáját. És elképesztő szellemi koncentrátumokat hoznak létre. Így virágzik föl a Debreceni Egyetem. Így virágzik föl majd Pécs. Miért? Hát az Erzsébet Egyetem hazahozatala miatt, a Kolozsvári Egyetem hazahozatala miatt, mert a hazahozatallal nem lehetett az épületeket hozni, csak a szellemi tőkét. És abban a pillanatban elkezdődik egy nagy virágzás. Klebelsberg azt mondja Horthynak, hogy át kell alakítani az egész magyar rendszert abban a tekintetben is, hogy szakközép és szakmunkás iskolás rendszerét kell létrehozni. És elmondja, hogy hogyan kell a magyar mezőgazdaságot fölfejleszteni új iskolarendszerrel. Mezőgazdasági iskolák sorát hozzák létre, ahol a modern európai mezőgazdálkodást tanítják meg a magyar paraszt fiataloknak. Figyeljék, mi történik ebben az országban. Miközben katonailag kiszolgáltatottak vagyunk, egy leszerelt hadsereggel, több mint tízszerese a Kárpát-medencében a kisantant országok hadserege létszáma a magyarénak. A 35 ezerre lecsökkentett, ebben benne van a rendőrség, katonaság, mindenki. Aközben virágzásnak indulunk. Olyannyira, hogy 1938, mint köztudott tény, Magyarország az európai, középesen fejlett európai országok legfelső harmadába kerül. Megelőzzük Romániát, meg Bulgáriát, meg görögöket, a spanyolokat, ott lent délen. Jobbak és erősebbek vagyunk. Mi történt itt? Semmi. Csak az, hogy valaki megértette az akkori legfőbb hadúrral, a kormányzóval, hogy semmi másban nincs erőnk, mint ebben. Hallgatóim, figyeljenek csak! Egy országot meg lehet szállni. Egy országot el lehet foglalni, át lehet rajzolni a térképét, a vasútállomásokon idegen nyelven ki lehet írni a helységneveket, le lehet tépdesni a magyar helységneveket, ki lehet cserélni a temetők fölött a feltámadunk emblémát, de ameddig egy nép őrzi a kultúráját, nem csak őrzi, hanem naponta teremt új nemzeti kultúrát, mert nem csak őrzésről van ám itt szó, hanem új teremtésről is, addig egészen egyszerűen elpusztíthatatlan, megsemmisíthetetlen. És hogyha azt mondom önöknek, hogy kis népekkel, de hát nem csak kis népekkel, gondoljanak a spanyolokra, akik elfoglalják a múltban, ugye régi történet ez, a spanyol hódítók az indián területeket, és megszüntetik az indián kultúrát, és egy másikat tesznek a helyébe, elveszik tőlük a vallásukat, és építik a nagy katolikus katedrálisokat egész Dél-Amerikában és egész Közép-Amerikában. Hallgatóim, de mindig maradt egy rétege ezeknek az indiánoknak, Ecuadortól, Perún keresztül, le Brazíliáig. Hol megszálltan, hol nyilvánvalóan nem megszálltan, Brazíliára gondolok. Hallgatóim, miről van itt szó? Amíg őrizték a nyelvüket, addig csak össze tudták kaparni azt, ami a saját kultúrájuk. Volt, hogy már csak a kövek őrizték a kultúrát. De hogyha ma elmegyünk ezekbe az országokba, végtelenül büszkék rá. És a fordított. Gondolnak csak azokra a népekre, akik a 20. század elején lesznek nemzetekké. Most itt a szlovákokra gondolok például. Figyeljék, mi volt az első törekvése a modern Szlovákiának? Történelmet csinált magának. Múltat csinált magának. Kultúrát csinált magának. Figyeljék, milyen döbbenetes, hogy elmegy az ember felvidékre, kelet-felvidékre, és akkor ott látja a régi történelmi Rákóczi várokat, meg a többit, bemegy az ember a múzeumba, mondjuk egy vármúzeumba, és egyetlen egy szó magyarul nincs, egyetlen egy tárgyi emlék magyarul nincs, hanem csak szlovák, meg Habsburg, meg stb. És akkor még egy szó sincs leírva magyarul, csak szlovákul, meg németül, meg franciául, meg angolul, magyarul egy szó sem. És akkor látja az ember, hogy hát kiderül, hogy a Rákóczi is szlovák volt. Ugye Rákóczi. Ahogyan soha nem fogom elfelejteni, amikor a románoknál találkoztam azzal, hogy a legnagyobb magyar vándorló székely, aki megcsinálja a tibeti angol szótárt, tudják ugye kiről van szó. Alexandru Samáról, hogyha nem tudnák. Ez Körösi Csoma Sándor akar lenni. Miért is? Hát nem lényegtelen ez. Most, ki volt ez a Körös, hát mikor élt? Hát nem lényegtelen? Nem ám. Nem ám. Miért is nem? Mert azon népek, amelyek nemzetté válnak, azok tudják, hogy nemzeti megmaradásuk záloga. Legfőbb záloga a kultúra. És ha nincs, akkor hazudnak vagy teremtenek, kifogalmazom úgy, hogy akar. De nem a gazdasággal kezdik. A tankönyvekkel kezdik. Nézzék meg a román tankönyveket, és akkor kiderül majd, hogy hát, tulajdonképpen az a kis 1500 év, amivel nem tudnak elszámolni az ősi dák birodalom, és aztán az általuk ismert történelem. Ez egy apró kis probléma, de egyébként ott a dák ősmúlt. Európa legrégibb népének tartják magukat. A dákok leszármazottjának. Amikor még Európában semmi sem volt, csak ők. Állítólag egyébként az atyaúristen is román volt, eredetileg Jan Popnak hívták, és ott lakott a Dumitrescu utca 4-be, de ez csak egy román elképzelés természetesen. Komolyra fordítva a szót, amikor arról beszélünk, hogy a kultúra a megmaradás záloga, akkor kezdjünk kicsit magunkra gondolni. Mert olyan szép mindig másokról beszélni, de hogy is vagyunk mi a magyar kultúrával? Mit tartunk mi a magyar kultúráról? Fontosnak tartjuk mi a magyar kultúrát? Fontosnak tartjuk mi a magyar kultúra megőrzését és főként ismeretét? Hát kérem szépen, amelyik nép megőrzi a kultúráját, az nem szüntethető meg. Amelyik nép elveszti, az megszüntethető. Nem hogy megszüntethető, már meg is szűnt. Tudják, fölülről még megvóna az ország. Úgy fölülről nézve. Valójában már nincs. Mire tanít bennünket a múlt? Mert tudják, aki a múltat nem érti, pontosabban nem ismeri, az nem értheti a jelent. És aki nem érti a jelent, az nem képes értelmes jövőt építeni. A kultúra kérdése, tehát nem valami ilyen filozofoknak való értelmiségi nyekergés, beszéljünk a magyarul, dehogyis, létkérdés. Hogy mit gondolok én, meg mit gondolsz te magyar kultúrának? Mit gondolok én, és mit gondolsz te értéknek? Mit gondolunk arról, hogy ez az érték sajátosan magyar érték? Hallgatóim, ameddig a magyar tankönyvekben Auschwitzról, Birkenauról és a többi német koncentrációs táborról oldalakat lehet olvasni, addig megint csak kísérlet. Megkérdezem, hogy tudsz-e Csúrogról? Tudsz-e Járekről? Tudsz-e Szolyváról? Mert hogy ezek délvidéki, meg kárpátaljai megsemmisítő táborok voltak, melyek 1945 után békeidőben kizárólag magyarok megsemmisítésére jöttek létre. Szolyván Sirató fal van, hallgatóim, Kárpátalján. Fölírva az ezrek és tízezrek nevei, akit 45 után hurcoltak el. Egyetlen bűnük volt, hogy magyarok voltak. Hallgatóim, melyik magyar tankönyv tartalmazza ezt? És majd meglátják, azért tartom erről fontosnak beszélni, mert kiderül, hogy mi a baj a jelennel, hogy néz ki a magyar kultúra ma. És akkor láthatják, hogy a kultúra az nem más, mint a fejünkben, a tudatunkban élő valóság önmagunk múltjáról, jelenéről és elképzett jövőjéről. A kultúra nem valami értelmiségi nyekergés. A kultúra létkérdés egy nemzet számára. Nos, hallgatóim, a kultúra és egyben a magyar kultúra mindig értékőrzést jelent. Megint egy példa. Ha ma megkérdeznék a mai magyar fiatalokat, hogy mit jelent az, hogy konzervatív, 10-ből 8 azt válaszolná, hogy maradi. Mert hogy ezt tanulta. Tehát a baloldaliak azok a jó emberek, azok a haladók, a konzervatívok meg azok, akik ilyen régiesek, akik a régihez ragaszkodnak. Hallgatóim, konzerválni annyit jelent, hogy megőrizni valamit. A konzervativizmus annyit jelent, hogy értékőrzés. És abban a pillanatban, amikor egy nép a maga kultúrája szempontjából elkezd lemondani a konzervativizmusáról, az a nép már meghalt, csak még nem tudja. Amikor egy nép maga önként dobja ki a múlt értékeit, és helyez be a helyére értéktelent, abban a pillanatban már nem is létezik. Van még, hát természetesen itt vagyunk, itt ülünk, csak itt nem vagyunk már. Tudják, honnan derül ez ki? Onnan, hogy ez a nép elkezd sorvadni. Ez a nép elkezdi már nem tudni újra termelni önmagát. Ez a nép fizikálisan is csökkenni kezd. Generációk fognak fölnőni, akik el akarnak menni ebből az országból, mert nem találtak benne elegendő értéket, hogy itt maradjanak. Ismerős 2013 magyarsága? Ifjú és örök ifjú barátaim? Mindez kultúra kérdése ám. Igen, mert a kultúra, és talán a tételmondat következik. A kultúra egy nép szellemi gyökérzete. Hallgatóim, hogy mennyire így van, és hogy hogyan lehet gyökérteleníteni egy népet, megint, mert a példák mutatják azt, hogy mi a helyzet, amikor meséket akarok tanítani a gyerekeimnek, a tanítványaimnak, és Ezopusztól akarom kezdeni, az ógörög a mese atyától tulajdonképpen, és felteszem a kérdést, hogy a gyerekek, hát akkor ki tudna nekem meséket mondani? Ezek tizenéves gyerekek, még közel van a gyerekkor. És akkor kiderül, hogy tudják, milyen mesét tudnak? Amit a televízióban láttak. Walt Disney-t. Kockásfülű nyulacskát. És még sorolnak száz és százat, magyar népmesét egyet se. És akkor kérdezem a mai magyar tizenéveseket, hogy figyeljetek, és ki ismeri ezt, vagy azt, hogy hát ezt nem. Miért? Nem láttuk a tévébe. A szülők már nem mesélik el. A szülők már inkább megveszik nekik a különböző nagyon trendi mesekönyveket, amelyek mindenre tanítanak, csak arra nem mondják, a mesének a lényege, hogy egy gyereket, aki még fogalmi gondolkodásban nem képes fölfogni a világot, megtanítsanak eligazodni a jó és rossz között. Tudják, hogy a mesének az egyik legfontosabb, az egyetlen igazi funkciója az, hogy a jó mesében mindig a jó győz a végén, és a rossz veszít. A jó mesében kiderül, hogy ki az, aki jó, aki igaz, és ki az, aki rossz és hamis. Hát most ezzel szemben nézzék meg a Donald kacsa mecséket, és akkor látni fogják, hogy a money az lényeges pont. Nézzék meg a száz számra a meséket, amelyeknek semmilyen morális üzenete nincs. gyerekek fölnőnek úgy, hogy miután fogalmi gondolkodásuk még nem alakult ki, tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, meg rossz, meg gonosz, meg hűség, mert ezeket a fogalmakat nem érti még. A mese arra való, hogy rendbe tegye számára a világot morálisan, hogy elindítsa morálisan. Ifjú barátaim, ha egyszer gyereketek lesz, vagy már van, vegyétek elő népetek legnagyobb kultúrkincsét, a magyar népmesét. Mert aki igazi népmeséken nő föl, az megérti, mi az, hogy jó, mi az, hogy rossz. Megérzi, hogy az igaz győz, a hamis elbukik. És azért mese persze, mert mi tudjuk, hogy a valóságban ez nem mindig így van. Ez nagyon fontos. Azonban, hogy mi a világrendje, vagy hogyan kéne lenni, azt a mese tudja megtanítani. Nos, hallgatóim, ennyire szellemi gyökérzet a kultúra, de hát hadd mondjam el, hogy a kultúrát, mindig a nemzeti kultúrákat mindig támadások is érik. Gondoljanak csak arra, hogy a nagy kultúrák, mindig is így volt ez, megpróbálják befolyásolni, vagy egyenesen megszüntetni a kis kultúrákat. Kazinczy Ferencre hadd hivatkozzam, a magyar nyelvújítás atyára, aki távolról sem volt olyan pozitív figurája a magyar kultúrtörténetünk, mint hogy tanítják. Tudni kell Kazinczyről, hogy fiatal korában megyei tanfelügyelévé nevezik ki, józsefinista volt, második Józsefnek a híve, aki maga javasolja, megvan a felirata, hogy a magyar falusi iskolákba a németet vezessék be, mint beszélt nyelvet. Ezt Kazinczy Ferenc javasolja, hallgatóim. Miért is? Mert azt mondja, a német az egy európai nyelv, az egy kultúrnyelv, hát ha ugyan a nyelvünket nem is, de majd akkor ez a Kazinczy lesz szám ugyanaz, aki azt mondja, hogy nyelvében él a nemzet. Ez a Kazinczy lesz az, aki azt mondja, hogy a magyar nyelvújítást el kell indítani. Hallgatóim, egy félelmetes ponthoz értünk ám, mert azt kell látni, hogy a kultúrára mindig, amióta létezik, a magas kultúrára, a nemzetet megtartó kultúrára mindig veszélyek leselkedtek. Emlékeznek, miért van a magyar kultúra napja, és mikor van? Január 22. Kölcsey Ferenc himnuszát ekkor fejezi be 1823-ban. De most hadd mondjak önöknek egy történetet Rákosi elvtársról és I.S. Gyuláról. Amikor hívatja Rákosi elvtárs I.S. Gyulát, a korszak koszorús költőjét, és azt mondja neki, hogy I.S. elvtárs. A környező szocialista országban mindenhol megváltoztatták már a himnuszt, már csak a miénk ez a régies maradi himnusz, ami ráadásul egy szörnyű mondattal kezdődik, Isten áld meg a magyart. Korszerűtlen ez, ráadásul reakcionárius, az egyház kihasználja, szóval most ünnepélyesen fölkérem a párt nevében, írjon új himnuszt. És akkor I.S. Gyula, a fejét is kockáztatva, azt mondja Rákosi elvtárs, hogy elnézd Rákosi elvtárs, de hát ez már foglalt, ugye, mert a Kölcsey már megint a himnusz, én nem tudok új himnuszt írni. Így és eltelik néhány hónap, amikor Rákosi elvtárs hívatja Kodály Zoltánt. És azt mondja Kodály Zoltánnak, hogy Kodály elvtárs, a magyar himnusz olyan régies, az összes szocialista ország himnusza azt a dinamizmust fejezi ki, amelyet a szocializmus építése jelent. A miénk pedig lassú, méltóságteljes, a múltat tükröző, a múltban révedő. Szóval én most önt fölkérem a párt nevében, hogy írjon új himnuszt. Kodály Zoltán a fejét kockáztatva azt mondja Rákosi elvtársnak, hogy elnézést Rákosi elvtárs, de a magyar himnuszt már megírták. Hallgatóim, ha ez a két ember nem áll ki, akkor így, lehetséges, hogy ma már azt sem tudnánk, hogy élt egyszer egy Kölcsey Ferenc nevű valaki, és talán már a tankönyvben sem szerepelne az a vers, melynek Kölcsey ezt a címet adta, hogy himnusz. Értik, mit jelent az, amikor egy nép szellemi gyökérzeteként létrejövő kultúrát támadások és veszélyek övezik? A kultúra, és egyben a magyar kultúra mindig egy közösség élet igazságainak letisztult gránit tömbje. Nem tudom, végig gondolták-e, hogy mondjuk népdalból, vagy versből hány ezer, hány százezer, bátran mondhatom, hány millió keletkezett a magyar irodalomban. Mi kismesterek százai, ezrei, akik adták ki, mind a mai napig adják ki a maguk verses köteteit. De mi marad meg? Figyeljék meg, azért mondom, hogy a kultúra mindig egy közösség életigazságának letisztult ránitömbje, mert ami megmarad, az mindig a legjobb. A próbát kiállt. Ha egy nép egészséges. De mi van akkor, ha egy nép beteg? Akkor is a legjobb marad meg? Nem. Látjuk 1948, után mi történik Magyarországon. Telerakják a magyar irodalom könyveinket mindenféle szeméttel, most nem akarom azokat a szerzőket mondani, majd egyet említek. Ugyanezt csinálják az énekkönyveinkkel, mindenféle úttörő daloktól kezdve minden van a magyar népdal helyett. Ugyanezt csinálják a képzőművészetünkkel, szóval a kultúránkkal. De hallgatóim, amíg magyar lesz a földön, Arany Jánost olvasni és tanulni fogja. Ki emlékszik már mondjuk olyan szerzőre, mint Berkesi András? Hallgatóim, nem tudom, tudják, hogy a 60-as, 70-es években Magyarország legnépszerűbb szerző volt Berkesi András. Ez a Berkesi András, ez egy ávós ezredes volt, körömletépő. Csak aztán ez a Berkesi András az Európai Könyvkiadóval kötött szerződést, elkezdett regényíró lenni 56 után. És képzeljék el, sorban jelennek meg a berkesi bestsellerek, 100 000-es nagyságrendű példányban adták ki a Berkesi András regényeket. Az emberek ezt kajálták. Minden magyar napon, amikor a költészet napja volt, vagy a magyar könyvnapja, minden évben megjelent, hogy ő berkesi bestseller. A kiadó mindig a legolcsóbban a berkesit adta. Kérem, egy egész generáció nőtt föl Berkesin. Kérem szépen, mondom, ez nem ír, ő egyetlen egyet se írt. Mind Strómanok írták. Tehát ő volt a Stróman pontosabban, ő volt a névadó, de mögötte írók álltak, akik jól-rosszul megírták ezeket a fölmedvényeket. Berkesi Andrásra, hála Istennek, 2013-ban már nincs igény. Pedig tele volt vele a magyar könyv, mert nem voltak vele a magyar könyvesboltok. Még a tankönyvekbe is bekerült, mint kortárszerző. Ki is hullott. Mondom az ellenpéldát. És azok az írók, akik 50, 60, 80, 100 évig lappangtak, mert 1948 után kizavarták őket a magyar irodalomból, kihagyták az irodalmi kánonból, hallgatóim, Tormai Cecilt ma keresik a könyvesboltokban. Herceg Ferencet keresik a könyvesboltokban. Egyért, csak egy dolog miatt, nem magamról van természetesen szó, hanem azért, mert volt vagy voltak, akik a magyar kultúrában az értékeket meg akarták őrizni. És tudják, mi történik? Mint a búvópatak. Egyszer csak az érték újra felbukkan, az emberek újra olvasni kezdik, nem a tankönyveik miatt, mert abban nincs. Nem azért, mert a hivatalos kultúrpolitika azt mondja, hogy igen, ő a jó író. Nem azért, mert Kossuth díjat adnak nekik posztumusz, egynek se adnak. Széchenyi díjat se, Korvin Láncot se, semmit. Hanem azért, mert amikor az emberek találkoznak vele, én sok előadást tartok Tormairól, ezt biztos tudják rólam. Képzeljük, amikor a következő alkalommal oda megyek, és valaki azt mondja, hogy hát nagyon köszönöm, mert azóta le se tudom tenni a Tormai könyveket. Először a Bujdosó könyvet olvastam el, aztán a Viasz figurákat olvastam el, és sorolja, hogy milyen Tormai könyveket olvasott azóta. És azóta karácsonykor megvettem a gyerekemnek, meg az unokámnak, és már ők is olvassák. Hallgatóim, igen, a magyar kultúra a múltban olyan értékeket teremtett, amely valóban a mi életigazságaink letisztult gránittömbje lett. És még valamire gondoljanak. Amikor arról beszélek, hogy veszélyek, illetve a nép szellem, magyar, a nemzet szellemi gyökérzete a magyar kultúra, akkor gondoljanak arra, hogy most folyik éppen egy nagy váltás. Mi, ha itt most elkezdenénk énekelni, és azt mondanám, hogy megrakják a tüzet, mégis elaluszik, nincs az a szerelem, ami el. Megrakják a tüzet, mégis elaluszik. Nincs az a szerelem, ami el nem múlik. Hallgatóim, 65 generáció óta létezik ez a magyar népdal. Tudják, mennyi 65 generáció? Hát honnan tudjuk, le van írva? Nincs. Csak azoknál a népeknél, akikkel együtt éltünk akkor, több ezer évvel ezelőtt, hangról hangra megvan ez a dallam. Vagyis már akkor létezett, amikor velük együtt éltünk. És jött 65 magyar generáció, és mind fontosnak tartotta megőrizni. Ma 2013-ban talán mi még el tudjuk énekelni. nem biztos, hogy a következő generáció is el fogja tudni énekelni. Most dobjuk ki éppen egyik gránittömbünket, mert Kodály azt mondja, hogy a magyar népdal a gránitba vésett betűnél is értékállóban állja az időt. Mintha kőbe vésve lenne ez a kultúra, ez az érték. Képzeljék, amikor 65 generáción keresztül apáról fiúra szállt a dallam, tanulták iskolában, énekelték táborokban, elhangzott néha-néha este a magyar pusztákon, csak úgy a szélbe, mintha sinka mondaná. És ma 2013-ban megéljük azt a pillanatot, amikor kezdjük kidobni az ablakon például ezt a 65 generáción keresztül megőrzött kulturális kincsünket is. Érzik, mi az, amikor egy kultúra veszélybe kerül? Mert bizony a múltban a magyar kultúra, a magyarság bevehetetlen vára volt. Történt velünk bármi politikailag, hatalmilag, történelmileg, gazdaságilag, amíg egy nép őrzi a nyelvét és a nyelvében a kultúráját, addig megsemmisíthetetlen. A kultúra mindig öntisztító folyamat is. Ahogy mondtam, virágzó kultúra nélkül nincs virágzó nemzet. Hallgatóim, 2013 számára, talán inkább 2014 számára, talán a legnagyobb üzenet. Nem lehet sikeres nemzet felemelést végrehajtani anélkül, hogy a magyar kultúrát vissza ne helyezzünk saját jogos örökébe. Nincs emelkedés. Tudják, mi fog történni? Gazdaságilag rendbe jövünk, és mégse fogja érezni senki. Miért is? Nem lesz összehasonlítási alapja. Nem fog tudni semmit az igazi múltról. Neki a múlt mindig átírható lesz. Tanítom Orwellnek az 1984 című regényét. George Orwell, aki az angol kommunista pártnak a tagja volt annak idején, 1948-ban írt egy regényt, és a cím úgy kellett érteni, hogy az utolsó két évszámot megfordította. Így lett a regény címe 1984. Egy jövőbeli társadalom utópiáját írja le. Ebben a társadalomban a Big Brother, vagyis a nagy testvér megfigyel mindenkit. Betör a jelenbe. Ott van a lakásunkban, ahol nem csak tévén keresztül látjuk őt, hanem ő is látja minden gondolatunkat, mozdulatunkat, stb. Ott van minden zugban. A tökéletes szabadság helyét átveszi a tökéletes megfigyeltség. Hallgatóim, az a döbbenetes ebben, hogy az 1984 egy olyan jövő társadalombeli utópiát ábrázol, amelyben az emberek elvesztik, eltörlik a múlt kulturális értékeit, eltörlik a tárgyakat és mindent eltakarítanak, ami a tegnapról szólt. Sőt, egy egész minisztérium foglalkozik azzal, hogy folyamatosan átírja a múltat. Ennek a minisztériumnak, az igazsági minisztériumnak az a dolga, hogy mindig a jelen kijelentéséhez alakítsa át a múltat. És ezt teszik. Nap mint nap hírek ezreit és tízezreit alakítják át. Hogyha ma ezt mondta a bölcs vezér, akkor egy 20 évvel ezelőtt megjelent cikkében át kell alakítani azt a mondást, ami éppen ennek az ellenkezője volt. Hogyha valaki elővenni a múltat, akkor azt lássa, hogy jé, én emlékszem rosszul. Nem az ellenkezője, hanem tényleg ezt mondta már 20 évvel ezelőtt is. És abban a társadalomban jutnak el az emberek oda, hogy már arra sem emlékeznek biztosan, hogy mit mondtak nekik tegnap. Jön a hír, hogy a csokoládé fejadagot 20 g-ról 25-re fölemelték. Közben tegnap előtt még 30 g volt a fejadag. A hír mégis úgy szól, hogy 20 g-ról 25-re emelték. És az emberek elhiszik. És aki nem hiszi és kétkedik, előveszi a tegnap előtti újságot, hogy hogy is volt ez tegnap előtt. És döbbenten olvassa, hogy tényleg 20 g volt tegnap előtt a fejadag. Én emlékeznék rosszul. Miért mondom ezt a jövő utópiát el? Azért, hallgatóim, mert bizony csakis a múltat, a hiteles múltat megőrizve, a jelenben újat alkotva, a múltra támaszkodva, tudunk emelkedő magyar nemzetet csinálni. És akkor most a jelenről. Hallgatóim, triviális tény, hogy a világ egy globalista társadalomban él, nem csak afelé halad, hanem már ebben él. Gondoljanak az internetre, az interkontinentális utazások lehetőségére, és most nem fogom sorolni a globalizmus különböző áldásait. De hallgatóim, nem tudom, észrevették-e, hogy a globalizmus eltörli a magas kultúrát, és minden nap szubkultúrát teremt. Mit jelent az, hogy szubkultúra? Hát miért lenne szubkultúra az, amit az amerikaiak csinálnak? Milyen faji elfogultság ez már megint? Milyen régi, nacionalista gondolat, hogy szubkultúra, meg magas kultúra? Hát hallgatóim, a kultúrának ugye nagyon fontos ismérve, hogy a jelen valóságra próbál keresni értékálló és igaz válaszokat. Nézzék, így alakul a művészet. A művészet mindig a jelenből indul ki, azt tükrözi vissza, meggazdagítva azzal, amit az alkotó mondani akar róla. Az igazi kulturális ténynek vagy valóságnak mindig van üzenete. Van tehát egy nem csak morális, nem csak emocionális, nem csak intellektuális, hanem az emberiség számára így együtt üzenete. Nem műalkotás, amiben ez nem fellezhető föl. Nézzük a globális kultúrát. A globális kultúrának ez az egyik legfontosabb ismérve, hogy nem foglalkozik azzal, sőt, mindennel foglalkozik azzal, nem, amivel a kultúra eddig foglalkozott. Miről van szó? Hát nem foglalkozik az ember egyetemes kérdéseivel. Helyette, ha önök ma elővesznek egy mai modern irodalmi alkotást, egy regényt, vagy egy mai modern verset, akkor látják, hogy csupa játék, vagy a szexualitásról szól, vagy az emberi másságról szól, esetleg a kettőnek a vegyítéséről szól, de nem szól arról, hogy mi van az emberrel. De nem szól arról, hogy milyen válságokat élünk meg. Mert az már nem is kerülhet, éppen azért, mert olyan magasra van föltéve az inger küszöbünk, az nem is kerülhet a világ közvéleménye elé. Azt gondolják, hogy nem születnek művek, amelyik ilyenről szólnak, de születnek. Csak nem válhatnak soha ismerté. Majd amikor a jelen magyar irodalmáról és magyar kultúráról beszélek, számtalan ilyen példát fogok önöknek mondani. Ma is születik ugyanis értékes irodalom is. Mondjuk elismerést nem kapnak érte ma sem. Hallgatóim, egy fontos ponthoz értünk. A magyar kultúra szempontjából a legtragikusabb század a 20. század volt, és ez a tragédia a 21. század elején folytatódik. Miért? Azért, mert a 20. század első évtizedében kezdődött el egy tudatos kultúra rombolás Magyarországon. Megjelentek olyan erők, amelyek az intellektus álorcájába bújva magyar ellenességüket éppen kulturálisan akarták kifejezni. Ezért mindent elkövettek azért, hogy a nemzeti kultúrát lerombolják. Ez nagyon durva és nagyon erős állítás. Engedjék meg, hogy igazoljam. Kezemben van a Móra Ferenc Múzeum Történeti Tanulmányok Studia Historica Szeged 2008-as tanulmánykötete. Ebből olvasok önöknek néhány sort. A tanulmány szerzője egy 7 részes cikksorozatot ír 1921-ben. Ennek a cikksorozatnak a második részének az a címe a Vörös Hetesek. A magyar irodalom ellenlábasait röviden vörös heteseknek is nevezhetjük. Vörösöknek, mert nemzetköziek, és a nemzetköziség színe a vörös. Heteseknek pedig azért, mert pokoli véletlen folytán pont heten vannak. 7 író, 7 dramaturg, és 7 jóakaratú kritikus. A 7 író Molnár Ferenc, Bíró Lajos, Lengyel Menyhért, Gábor Andor, Heltai Jenő, Bródi Sándor, Szomori Dezső. Ugye ismert nevek? A 7 dramaturg. Alexander Bernát, Jób Dániel, Vajda László, Heltai Jenő, Hajó Sándor, Bárdos Artúr, Salgó Ernő. És a 7 kritikus, Keszler József, Bálint Lajos, Alexander Bernát, Sebestyén Károly, Hatvani Lajos, Béldi Izor, Erényi Nándor. A 7 író birtokba vette valamennyi színházat, a 7 dramaturg szigorúan őrködött azon, hogy új magyar író minél kevesebb tűnjék fel a láthatáron, a 7 szigorú kritikusnak pedig az volt a dolga, hogy égig magasztalja a 7 író színre kerülő darabjait, viszont sárga földig lerántsa az esetleg betolakodott idegeneket. A vörös hetesek sülve-főve együtt éltek. Ott üldögéltek éveken keresztül egymás ölében az Abázia, később a Berger kávéház törzsasztalánál. Úgy vigyáztak egymásra, mint a hímes tojásra. Összetartozásuk szinte egyetlen nagy célban domborodott ki, megfosztani az irodalmat nemzeti jellegétől. Hallgatóim, a szerzőt úgy hívják, hogy Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső írja le 1921-ben ezeket a mondatokat. Akit aztán szélső jobboldalisággal nehéz lenne vádolni, szabadkőműves ember volt élete végéig. Kortárs volt. A Nyugat írója volt. De ez a Kosztolányi Dezső egyben magyar is volt. És látta, hogy mi történik a század első évtizedeiben. Látta, hogy megjelenik valami, aminek egyetlen célja van, a magyar nemzeti kultúra lerombolása. Darabokat írnak csak azért, hogy nevetségesé tegyék a vidékit, a parasztot, nevetségesé teszik a magyar partikuláris törekvéseket, hogy a magyart valami pálinka ivó, szerencsétlen retardált alaknak mutassák be, miközben a világpolgár, miközben a városi polgár, miközben a balliberális az igazi. Hallgatóim, nem most kezdődött ez, ma 2013-at írunk. Ez 120 éve kezdődött a magyar irodalomban. Nem én mondom, Kosztolányi Dezső mondja. Talán neki érdemes elhinni. Mint a rossz pénzt úgy ismerte őket. De hát akkor mi történik ma? Mert ez a múlt, a kultúra rombolás. Ma ennél sokkal drámaibb a helyzet, hallgatóim, mert 100 év rombolás után elérkezettnek látják az időt, hogy ne rombolják a nemzeti kultúrát, hanem ellenkultúrát írjanak. Ma már nem az a cél, hogy a magyar kultúrát lerombolják, hanem az, hogy a magyar kultúra helyére valami magyarnak mondott más kultúrát tegyenek. Vagyis legyen a mi kultúránk ezek után magyarnak nevezett kultúra ugyan, de egy más értékeket tükröző kultúra. Ez történik ma. Ma nem kultúra rombolásról, tudatos ellenkultúra építésről van szó. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva üzenet. Bizonyosan valamivel igazolni kellene. Hadd tegyem ezt. Ha azt gondolják, hogy csak Kosztolányi Dezső látta így, hiszen egy ember tévedhet, egy ember lehet elfogult, akkor nagyon tévednek. A két világháború közötti magyar irodalom talán legmeghatározóbb figurája, Szabó Dezső is így gondolta. Cikksorozatot ír a Viradat című újságban, és ebben semmi másról nem beszél, mint a szellemi önvédelem szükségességéről. Szabó leírja, hogy hogyan juggatták, és megint egy mondat, fontos mondat következik majd, hogyan juggatták szét az akkor nem globálisnak, hanem nemzetközinek nevezett kultúra nehéz tüzérsége, golyói, a magyar kultúra falait. Szittává juggatták. A fal azonban, és ez a mi nagy szerencsénk, még így szittává juggatottan is áll. A magyar kultúra ugyan elfoglalt terület mára, mert az ellenkultúrát felépítették már, az ellenkultúra működik már, hiszen én számtalanszor idéztem önöknek, de most engedjék meg, hogy innen is idézzem Imre Kertészt, aki azt mondja a Végső kocsma című írásában 2001. december 21-én jelent meg az Élet és Irodalom című folyóiratban, az interneten rajta van, mindenki utána nézhet, sokszor szoktam ajánlani, különösen a kétkedőknek, amelyben azt írja, hogy különösen az utóbbi 10 év eseményét, ez 2001-ben történik, tekintve, többé nem tudok közösséget vállalni ezzel a szerencsétlen fasiszta magyarsággal. Nincs magyar identitásom, nem érzek magyarul. Ugyanebben írja Imre Kertész, hogy a magyar műveletlenséget mostanában újra magyar kultúrának nevezik. Hallgatóim, Imre Kertész 2013-ban Magyarországon kötelező érettségi tétel. Értik, amit mondok? Kötelező érettségi tétel. Hát hadd soroljak néhány kedvencet az ellenkultúrából. Eszterházy Péter nevét ki nem ismerné. Nincs olyan német, nincs olyan nemzetközi, nincs olyan magyar elismerés, a Kossuth díjtól a Széchenyi díjig, amit ez az ember meg ne kapott volna. Eszterházy Péter az érettségire jelölt, javasolt tananyagok között ott van, mint kortárs szerző. Kérem szépen, ez az Eszterházy Péter ír egyszer egy művet, aminek azt a címet adja, hogyan gondozd a magyarodat. Ebből idézek egyetlen rövid kis tőmondatocskát. A magyar emlős. Hát az emlőst általában az állatról szoktuk mondani. A hogyan gondozd a magyarodat, mert ugyanaz a szellemi felsőbbrendűség van, hogy vagyunk mi európerek, vagy kozmopolita világpolgárok, és vannak ezek a szerencsétlen földhöz ragadt mucsai magyarok, akik hát tulajdonképpen olyanok, mint a baromállat. Emlékeznek Kertész Ákosra? Aki azt mondta, hogy a magyar genetikusan alattvaló? Ezt tavaly mondta. Klasszikus náci fajelmélet. Genetikusan alárendelt fajta. Ha ezt Hitler mondaná, akkor azt mondanák, hogy hát igen, ez az, ami ellen küzdünk. Ha ezt Kertész Ákos mondja, és megjelenik Amerikában, az amerikai magyar népszavában, akkor nem történt semmi. Spiró György, ki ne ismerné ezt a nevet, a magyar drámairodalom ma is ünnepelt üdvöskéje, ma is játsszák Budapesten a darabjait. Csirkefej, egyebek, ismerő Spiró. Ő vezeti be majd a magyar irodalomba, a magyar drámába az obszcenitást és a közönségességet. Ha valaki olvassa vagy hallja a színházban mondjuk Spirónak a Csirkefejét vagy más művét, akkor látja azt, hogy nincs az a cirkalmas és fondorlatos magyar káromkodás, de a legalantosabb, ami ezekben a művekben magyar nyelvként nem jelenne meg. Figyeljék csak, hogy egy irodalmi műalkotásnak mindig lényeg, hogy valamilyen mércét adjon az ember számára. Érdekes, aranynak nem volt szüksége ahhoz, hogy obszén vagy ordinári legyen, hogy értéket hozzon léte. Nekik szükségük van rá, mert igazából nem az érték létrehozása a lényeg. Spiró írja a Jönnek című verset. Kérem, a Jönneket nagyon sokszor szoktam idézni, zárójeles megjegyzésem már pofátlanság volt megírni is, hiszen a Jönnek, mint cím foglalta a magyar irodalomban, mégpedig 1940 óta, amikor Vas Albert megírja a maga riportregényét ezzel a címmel, hogy Jönnek, felkiáltójel. Spiró fogja magát és elfoglalja ezt a helyet is. És ír egy verset azzal a címmel, Jönnek, amely arról szól, jönnek a magyar, mély magyarok. Jönnek, az, bocsánatot kérek, idéznem kell szó szerint, tehát nem azért mondom, mert nem tudom a hely szentségét. Jönnek a mély magyarok, jönnek a szarból. Spiró György Kossuth díjas írónk. 1990 után kapta a Kossuth díját. Petri György, aki a legnagyobb istengyalázó a magyar történelemben és a magyar irodalomban. Tananyag. Petri György mondja, zakatol a szent család Isten Máriát. Ez Petri György leírt a hallgatói. Ez az ember költőként leírt valami olyat, amit a 10 milliós Magyarországon, ahol több millió ember vallja magát kereszténynek, soha nem szabadott volna leírni, vagy ha leírja valaki, hát minimum bírósági eljárás és börtön jár érte. Miért is? Hát egy népcsoport, vagy egy valláshoz tartozó csoportnak a gyalázására van szó. Ez Magyarországon törvény tiltja. Kivéve, ha valaki ellenkultúrát akar építeni. Akkor ez is jó eszköz. Figyeljék csak, hogy is van ez? Ez lenne a magyar irodalom? Ez lenne a mai magyar irodalom? Mert hogy ezeket tanítjuk, mint kortárs irodalom? És kiket nem? Mert csak akkor áll ez a tény, hogyha azt mondjuk, hogy nem csak ez van. Mert ha csak ez van, hát akkor ide jutottunk. De hallgatóim, nem csak ez van, hála Istennek. Kérem, van-e mai magyar nemzeti irodalom? Van-e mai magyar nemzeti kultúra? Van. Nagyon is van. Sorolok néhányat önöknek. Vári Fábián László. Ugye kevesen ismerik a nevét. A kárpátaljai magyar irodalom legnagyobb költője. Ki látta a nevét a tankönyvekben? Ki olvasta egyetlen kötetét is, vagy egyetlen versét is Vári Fábián Lászlónak? Élő magyar klasszikus. A kárpátaljai irodalom legnagyobb alakja, a Kárpátaljai Írószövetség elnöke is. Tari István. Ki ismeri önök közül? Nem az önök hibája. A Délvidéki Magyar Írószövetség elnöke, a Délvidéki Magyar Irodalom numero 1-es ma élő írója, Tari István. Döbrentei Kornél. Ha van igazi magyar nemzeti irodalom, ő. Szent Mihályi Szabó Péter. Nemzeti irodalom. Csurka István, aki éppen egy évvel ezelőtt halt meg, de kivonná kétségbe, hogy a házmester sirató, vagy a döglött aknák, és az a 13 dráma, amit hátrahagyott a magyar irodalom színe java. De hát Csurka Istvánnal tudjuk, baj van, mert politikailag nem a baloldalhoz tartozott, hanem a nemzeti jobbhoz, magát úgy határozta meg, hogy se nem jobb, se nem bal, nemzeti és magyar. Ezek megbocsáthatatlan bűnök manapság. Jókai Anna. Hallgatóim, nem ők szerepelnek ám a mai nemzeti alaptanterben a kortárs írók között, mint javasolt szerzők, nem kommunizmus van, 2013 van. Nagy Gáspár, aki az utóbbi 40 év egyik legnagyobb, ha nem legnagyobb magyar költője, nemrég halt meg néhány évvel ezelőtt. Posztumusz Kossuth díjat is kapott Nagy Gazsi. Hallgatóim, felsoroltam itt 8 nevet hirtelen. Ezek mind a mai magyar nemzeti irodalom. Élők is, és 1-2 évvel ezelőtt meghaltak. Egyel sem lehet találkozni a magyar tankönyvekben. Értik, mi az, amikor már nem kultúrarombolásról van szó, hanem kultúra elfoglalásról. Amikor tudatos ellenkultúra építésről van szó. Amikor máig Arant és Petőfit neveztük magyar irodalomnak, holnaptól kezdve pedig Kertész Imrét és Eszterházy Pétert és Petri Györgyöt fogjuk magyar irodalomként tanítani. A nemzeti kultúra, ahogy elmondtam önöknek, a megmaradás záloga. Mit gondolnak, ha ez lesz a nemzeti kultúránk, továbbra is marad a kultúra a megmaradás záloga? Mit gondolnak, ha ez marad a nemzeti kultúránk, vagy ezt fogják holnap, holnap után, 5 év múlva, 10 év múlva magyar kultúrának nevezni? Továbbra is egy szellemi gyökérzete lesz a magyarságnak? Vagy esetleg nem a magyarságnak lesz szellemi gyökérzete? Mit gondolnak, letisztult gránit tömnek nevezhetjük-e azt a kultúrát, amelyben kizárólag magyar gyalázók lehetnek az úgynevezett magyar kultúra legnagyobb alakjai? Értik, hogyan fordul meg a világ? Most nem külső hatalmak támadnak bennünket, támadják a kultúránkat, mert jegyezzék meg, ha egy néptől elveszik a kultúráját, az a nép már nincs. Még van 5 év, 10 év, 20 év, 50 év, 100 év, aztán nincs. Herder azt mondja, ha elveszed a nyelvét, meghal. Kétségbe esett harc indul, és válaszolunk rá, és megújítjuk a magyar nyelvet. Ma pedig azt mondják, hogy az a magyar kultúra, azt nevezik magyar kultúrának, amelyik a Magyarország felszámolására, lebecsülésére, meggyalázására törekszik. A jelen, hogy néz ki? A globalista kultúra nehéz tüzérsége, ahogy mondtam az előbb, szitává juggatta a magyar kultúra várát és falait. Azonban még állnak a falak, és valamit jegyezzenek meg. Lehetséges, hogy ezen a falon sok luk van már, ez a fal a múlt, de a várba bejutni mindig csak a peremen lehet, az a jelen. Vagyis a magyar kultúra ma elfoglalt terület, azonban újra kell építenünk a falakat. És most önök mondhatnák, hogy hát ez már nem az én dolgom, ez már nem rám tartozik, ezt nagyok döntik el, a fejesek, a politikusok, stb. Emlékeznek Ravasz László mondására, a legnagyobb vereség a világon megszokni a rosszat. Aki azt gondolja, hogy neki nincs felelőssége a magyar kultúra újraépítésében, halálosan nagyot téved. Sőt, hozzájárul a magyar kultúra pusztulásához. Mi hát a munkánk? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Ezt már a 19. század nagyjai megmondták. Vagyis a gyermekeink kezébe magyar mesekönyvet adni, a gyermekeinket megtanítani magyar népdalokra, a gyermekeinknek Arany és Petőfi verseket olvasni, a gyermekeinkkel megtanítani, mi az, hogy igaz kultúra és mi az, hogy hamis kultúra. A gyermekeink elé negatív példaként kell állítani mindazokat, akiket ma pozitív példaként akarnak bemutatni. Ezt nevezi Szabó Dezső szellemi önvédelemnek. Hallgatóim, amikor egy nép már nem védekezik, az azt jelenti, hogy föladta, pusztulásra van ítélve. Ma itt tartunk. De tudják, olyan ez, mint amikor az ember le akar dönteni egy falat, és elkezdi ütni ököllel, és már ezerszer belevert abba a nyomorult falba, csupa vér az ökle, talán már el is van törve egy-két csontja, és a fal meg sem moccan. És akkor nagy reménytelen reménységében mégis azt mondja, hogy még egyszer neki húzakodom. És ezer egyszerre is oda jut annak a falnak, és az egyszerűen összeomlik. És akkor derül ám ki, hogy amit mi nem látunk, azért az megtörtént, vagyis az ezer ütésnek a rezonanciája elvégezte a munkáját a falban. Mi ugyan nem láttuk, mi teljesen reménytelennek és kilátástalannak láttuk, mert mi azt vártuk volna, hogy kisebb-nagyobb darabok majd hullani kezdenek, már a vakolat is talán, egy-két helyen megjelenik a repedés, és semmi jel. Ezt jelenti neki húzakodni újra és újra a magyar kultúra terjesztésének. Mert amiről ma azt gondoljuk, hogy lényegtelen vagy reménytelen, az egyáltalán nem az. Mit tehet egy ember, ha akarja? Én, amikor nagyon el vagyok keseredve, megmondom őszintén önöknek, Berzsenyit szoktam olvasni. Képzeljenek egy embert, aki a maga magyar nemesi magányában az egész világra vonatkozó nagy-nagy dolgokat fedez föl, és remeteként éri le az életét, maga kéri majd Kölcseitől, hogy nevezzék így, Kazincitől, hogy nevezzék így, és ez az ember azt írja, hogy nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Ezt tette Rómát földúrává, ez Maratont és Budavárt híressé. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép. Mi keresztények vagyunk, remélhetőleg. Emlékeznek, hogy hányan indulnak el Krisztus tanait hirdetni? Voltak egy tucatnyian? És ma a Földön több milliárd keresztény él 2000 év elteltével. Mi is oda reménytelen küzdelem lehetett? Hát gondolják csak elindulni úgy, hogy az egy üldözött vallás. Ráadásul szembe a római világbirodalommal. Mintha ma azt mondanám, hogy szembe Amerikával. Jaj, hát azt ne. Idejönök, azt lebombáznak. Hallgatóim, Róma akkor Amerika volt. Az volt az akkori Amerika, vagy még hatalmasabb. Ezek 12-en elindultak, miért? Meg voltak győződve róla, hogy amit hirdetnek, az igaz. Meg voltak róla győződve, hogy amit hirdetnek, az maga az élet. Meg voltak róla győződve, hogy nem élet, annál sokkal több, amit hirdetnek, az örök élet. Elindultak 12-en. Ma több milliárdan követjük őket. Nem őket, hanem azt, akiről tanítottak. Amikor a magyar kultúráról van szó, nehogy azt higgyék, hogy reménytelen a helyzet. Mert ma is keletkezik, hogy az előbb elmondtam önöknek, magyar kultúra mégpedig igényes és magas kultúra. Nyilvánvalóan elfoglalt országban nem róluk fog szólni az RTL Klub, meg a TV2 sem. Apropó RTL Klub, TV2. Hogy is vagy te a magyar kultúrával? Melyiket nézed? Melyikre fizetsz elő? Mit nézel meg a moziban? Melyik színházban nem mégy el? És melyikben mégy? Hogy is van ez? Mert könnyű azt mondani, hogy hát ezek a piszkos, ilyenek, olyan. És én, velem mi van? Én mit teszek a hazámért? Mit teszek a magyar kultúráért? És az én gyerekeim hol vannak? Az én gyerekeim mit tanultak? Tanultak? Olvastam nekik egy magyar népmesét is? Vagy nem? Mert akkor ne sírj, hogy nincs Magyarország. Ne sírj, hogy nincs magyar kultúra. Ne sírj, hogy nincs magyar nemzet. Csak akkor, ha mindent megtettél érte. Hallgatóim, és a jövő? Hogyan nézzen ki a magyar kultúra a jövőben, és mit lehet tenni? Mert megmondom őszintén, hogy engem már régóta csak azért érdekel a múlt, semmi másért, hogy megértsem, hogy mit kell tennem a jelenben. Én amikor Trianonról beszélek, soha nem a múltról, és hogy milyen piszkosak voltak a románok, meg a csehek, meg a franciák, meg hagyjuk a fenébe. Igen, olyanok voltak. Az a kérdés ma, mit tehetünk ellene. A többi az a népmese meg a történettudomány lapjaira való be a könyvekbe. Ha akarjuk, hogy ne így legyen, ha akarjuk, hogy egy igazságtalanságot valahogy orvosoljunk, akkor tegyünk, cselekedjünk. Ezt a népet erről szoktatták le. Bennünket, így együtt, erről szoktattak le. Ezért akarják elhitetni velünk, hogy kis ember vagy, ne szólj bele, úgyse tudsz tenni semmit. A legnagyobb hazugság. Hallgatóim, most arról beszéljünk, hogy mit lehet tenni a magyar kultúráért. Az első a személyes felelősségünk. Minden azon indul el, hogy abban a környezetben, ahol én élek, kezdve önmagamon persze, megteszek-e mindent azért, hogy ez a nemzet emelkedjen. Vagy még mindig ott tartok, hogy a zsebemben ökölbe szorítom a kezemet. Tudják, ezek azok az emberek, akik eljárnak mindenhova, meghallgatnak mindenkit, csöndben vannak, magukban persze megvan a véleményük, és ragaszkodnak a hazugsághoz. Mert még annyi erő sincs bennük, hogy kimondják, hogy nem tehetek róla, hogy eddig a hazugságnak hittem, ezt tanították nekem. Nem tehetek róla, hogy a hazugságban voltam meggyőződve, mert tényleg őszintén hittem benne. Ez nem baj. A baj ott kezdődik, amikor ezeknek az embereknek ma is a zsebükben ökölbe szorul a kezük, és azt mondják, hogy dögöljetek meg. Akik még ma is Magyarország ellen dolgoznak. Akik még ma is letűnt, igazságtalan, hazug, véres rendszerek hívei. Akiknek a magyar kultúra ma se jelent semmit. Mert nem értik, hogy a megmaradás záloga. Ezeknek a gyermekei lesznek aztán bizonyos ifjúsági szövetségek tagjai, akik kimennek egyetemet foglalni tanulás helyett. Nehogy azt higgyék, hogy abban nincs benne apu, anyu, ökölbe szorított keze a zsebben. Nagyon ott van. Talán soha ki nem mentek volna. Mert azokat is fölnevelte valaki. Igen, új reformkorra van szükség. Hallgatóim, a reformkort ne úgy képzeljék ám el, hogy volt 4-5 ember, aki elhatározta, hogy Magyarország megújul, ők csak vezették Magyarország megújulását. Még ők azonban 100-an, 1000-en, 10000-en, 100000-en sorakoztak föl. És hozták létre a 19. században is az új Magyarországot. Mit gondolnak, hogy 1920 után, amikor a magyar történelem második legnagyobb reformkora, és itt a harmadik félelmetes párhuzam, a 19. század óta, a magyar történelemben 100 évente eljön egy 2 évtizedes reformkor. 1825-1848, 1920-1939. És 2000-ben? Mikor kezdünk már hozzá? Mert reformkor kell. De az Horthy idején sem ment ám úgy, hogy kiállt Klebersberg Kuno, és azt mondta, hogy utánam, azt a hátra nézett, és nem volt senki. Ott ezrek és ezrek szálltak be ebbe a munkába. Ott ezrek és ezrek döntöttek a maguk helyén, falusi tanítóként elmenni pusztai iskolába tanítani, 5 gyereket osztatlan iskolában. Mit gondolnak, milyen életsorsvállalás volt az? Elmenni egy tanyasi iskolába tanítani. 20 kilométerről jártak oda a gyerekek. Volt, aki gyalog meg lovaskocsin. És az egész iskolát 15 emberből. És a tanító ott élt el az egész életét. Nem mondta azt, hogy Istenem, mi lehet most Budapesten az Orfeumban? New Yorkot se látom. Hát micsoda élet ez? Vagyis életprogramra, életvállalássá kell tenni, ha valóban érdekel a nemzetet sorsa az, hogy emeld ott, ahol vagy és ahol állsz. Vissza kell találnunk a gyökereinkhez. Hallgatóim, tudják, hogy a forradalom az mindig úgy szokott történni, hogy az ember valami jövőért harcoló dolgot csinál. Tehát azt akar, hogy jobb legyen holnap. Képzeljék el, mi meg ott tartunk, magyarok, hogy először nekünk a saját gyökereinkhez, a múltunkhoz kell visszatalálni. Vagyis szemétnek és kárnak ítélni mindent, ami szemét és kár. És újra értékként fogadni el, amiről évtizedek vagy évszázadok derítették ki, hogy valóban érték az. A reformkor most egyszerre nem csak előre, hanem visszafelé haladást is jelent, mert Amikor az ember utat téveszt, a jó útra csak akkor tud rátalálni, ha visszamegy egészen az út kereszteződésig. Értik? Nem spórolhatjuk meg. Amikor utat tévesztett ez a nemzet, mert utat tévesztettek vele, akkor csak egyetlen megoldása van, ahogy az életünkben is így szokott ám lenni, hogy amikor utat tévesztettünk és erre rájöttünk, akkor vissza kell menni a kereszteződésig, ahol elvált a jó és a rossz út. Ott aztán szabadon választhatjuk újra a jó utat. Mi most egyszerre kell, hogy visszafelé menjünk a kereszteződésig, és építsük a jövőt. Hallgatóim, újra kell alakítanunk a képünket Európában és a világban önmagunkról. De hát a globális kihívások közepette, amikor újságírók százai arra vannak fölbérelve, hogy Magyarországról rosszat írjanak, amikor kettős mércét mér velünk szemben az Európai Unió és Brüsszel nem győz bennünket teljesen jogtalanul gyalázni. Hát hogy lehet ilyen ostobaságot mondani, hogy újra kell építenünk a képünket magunkról? Pedig lehet. Tudják, hogy hogyan lehet például? Magyarországnak az egész világra kiterjedő kulturális intézet hálózata van. De tudják, hogy ma is kik a vendégek ezekben a kulturális intézetekben? Például az osztrákban. Például az osztrákban meghívnak politikai beszélgetése Magyar Kulturális Intézetben ma Paul Lendvait. Értik? A legnagyobb magyar gyalázók egyikét. Elmegy az ember Münchenbe, vagy Hamburgba, és irodalmi est, a magyar irodalom legnagyobbjai közül kit hívnak meg? Ma Konrád Györgyöt, Kertész Imrét, Eszterházy Pétert. A legnagyobb magyar gyalázókat. Értik, mennyi a feladat? Ehhez azonban kultúrpolitika kell, ehhez azonban kell egy végtelen szívós munka, amelyben a fejünkről újra talpunkra állunk, és végre visszaülünk a saját oldalunkra. Ez már valóban nem a mi munkánk. Ez azok munkája, akiknek a felelőssége ezt az országot fölvirágoztatni. Én tanárember vagyok, azt gondolom, hogy ahogyan Klebersberg tudta, most is minden az iskolákban fog eldőlni. Nem mi fogjuk felvirágoztatni Magyarországot, mi, akik már 30-35-40 éve dolgozunk, és mögöttünk ott vannak az új generációk. Ezért nem mindegy, hogy ezek az új generációk mit fognak tanulni a magyar múltról, a magyar valóságról, először a szüleiktől, meg a nagyszüleiktől. Tanulnak-e egyáltalán valamit a magyarságról, vagy megint nem tanítanak nekik semmit a magyarságról. És mit fognak tanulni az iskolákban? És mint íróember, befejezésként Vas Albertet hadd idézzem. Ha van rendkívül aktuális gondolata Vasnak, sok ilyen van, akkor az az, amit a magyar íróról mond. A magyar író feladata minden időben az, hogy írjon szóban és szellemben magyarul. Ha ezt teszi, nem kell, hogy politizáljon. Mert ha magyarul ír, magyar szellemben, lelkiismeretének és felelősségének parancsa szerint, és nemzete iránti aggódó hűséggel, ez már több, mint politika, ez már honvédelem. Hallgatóim, ilyen Magyarországot kívánok magamnak, hadd legyek ilyen önző, és önöknek is. Ilyen magyar kultúra szerető magyar társadalmat kívánok magamnak és önöknek is, akik értik és tudják, hogy mi az, hogy magyar nemzeti kultúra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hadd mondjam el, hogy a szokás szerint a teremben itt mellettünk ezt az előadásomat is fölvette a a televízió és Magyar Nemzeti Kultúra tegnap, ma, holnap címmel most hozzá lehet jutni itt a szomszéd teremben. Annyival több az az előadás, hogy ezt az előadást hallják az első részében, a DVD első részében, második részében pedig Hornyik Miklós Arany János díjas, nemrég sajnálatosan elhunyt nagyszerű magyar íróval való beszélgetésem van ennek a DVD-nek a második részében, ezt lehet megtekinteni. És miután ebben az évben, ha ugye jól tudom, egyetlen előadás lesz, aztán pedig az évzáró hangverseny, tehát a Pest Erzsébet érték sorozatában májusban vendégünk Freund Tamás lesz, a neves, sőt, hát világhírű agykutató, utána pedig június közepén az énekkarnak az évzáró hangversenye, melynek központjában Mozart Requiemjének előadása lesz, évzáró hang, tehát hívok mindenkit szeretettel mind a kettőre, lesz, ezért, ha minden igaz velem, előadónként most találkoztak utoljára ebben az évadban és sorozatban, ennek értelmében elhoztam az összes, mind a 38 féle előadásomat, amelyet amelyről DVD és filmelőadás vagy filmfelvétel készült, ezek itt a nagy teremben, ezekhez hozzá lehet jutni. Nagy szeretettel hívom önöket tehát a következő alkalommal, amikor Freund Tamás fog beszélni nekünk az emberi agy rejtelmeiről. Akik itt voltak az első Freund előadáson, azok tanúsíthatják, ezt hiszem talán egy-két éve volt? Két éve volt. Azok tanúsíthatják, hogy végtelenül jó előadó, és hihetetlenül fontos dolgokat mond önismeretünk szempontjából is, de hitünk szempontjából is, hiszen keresztény emberről van szó. A világ egyik leghíresebb agykutatója. További kedves és kellemes estét kívánok önöknek, és akit érdekel, tehát várom a túlsó teremben. Köszönöm szépen!